Folytatás. Thomas Manton, Máté 6.10, a mi atyánk harmadik kérése alapján tartott prédikációja. Második fejezet. Második pontunk arról szól, hogy az Úr az, aki adja úgy az akarást, mint a munkálást azon dolgokban, melyek kedvesek az ő szemében. Ezért kérjük ezt tőle, legyen meg a te akaratod. Vagyis, amint kifejtettem, kérünk tőle szívet, képességet és erőt az ő szent akaratának cselekvésére. Itt elmondom nektek, mit értek én a tétel alatt, s be is fogom bizonyítani. Mit értek a tétel alatt? Először is így értem, hogy a megtérítés munkájában Isten cselekszik mindent. Ezékiel 11:19. Adok nekik egy szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok nektek hús szívet. És azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok. Jegyezd meg, egy új szívet ad, vagyis egy más szívet, egy értő szívet, szerető szívet, olyan szívet, amely Isten akaratában gyönyörködik. Nem csak felajánlja azt, vagy elkészíti, nem csak utat készít hozzá, elérhetővé teszi, hanem adok nektek hús szívet. Aztán úgy értem, hogy a megtérés után Isten továbbra is munkálkodik. Nem csak a kegyelmi légkört és hajlamot teremti meg, hanem ténylegesen segít az engedelmesség munkájában. Ő minden dolgainkat megcselekedte nékünk. Ézsaiás 26.12. Ez a tényleges segítség szükséges, hogy vezessen, élesszen, serkentsen, erősítsen, oltalmazzon és megvédjen minket. Hogy vezessen. Zsoltár 73.24. Tanácsoddal igazgatsz, s dicsőségedbe fogadsz be engem. A mennyevivő utunkon nem csak szabályra és ösvényre van szükségünk, hanem egy vezetőre is. A szabály vagy vezérfonal Isten törvénye, de a vezető Isten lelke. Továbbá, hogy serkentsen és ébresszen minket hatékony indítással. Másként tompaság és halálos kábultság telepszik szívünkre, és azt tapasztaljuk, hogy nehéz dolog ugyanazon kötelességben állandóan fenntartani a buzgóságnak, életnek és melegségnek azonos szintjét. S ezért szükséges gyakran Istenhez mennünk, mint Dávid, Zsoltár 119.37, a te utadon éltes engemet. Isten az, aki a kegyelem és élet lelkét megújítja minden alkalommal, valahányszor kezd lankadni és gyengülni. Aztán kell, hogy megerősítse és megszilárdítsa azt, amit már nyertünk. Efézus 3.16. Az apostol azért imádkozik, hogy Isten hatalmasan megerősítse őket az ő lelke által a belső emberben. És 1 Péter 5.10. Ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és áltatosakká. Sok szó van itt felhalmozva annak kimutatására, hogy Isten mennyire érdekelt annak fenntartásában és ápolásában, amit a lélekbe plantált. Aztán továbbra is munkálkodik abban, hogy megoltalmazza és megvédi őket az ördög csapdáitól és támadásaitól. Ki folyton lesben áll, hogy ártalmaival meggyelepje a lelket, s elvonjon bennünket Istentől. Az újjászületett lelkek nem csak kimenekülnek az ő tőreiből, hanem Isten felemeli őket, előlépteti, a sátán bírájává rendeli, amit ez irigy és büszke gonosz lélek nem tud elviselni, és ezért folyton zaklatja, támadja, ostromolja őket minden nap az ő kísértéseivel. Nos, Isten az, aki megvéd. János 17.11. Tartsd meg őket a te nevedben, akiket nékem adtál. A te nevedben, azaz a te hatalmad által. Aztán úgy értem, hogy Isten nem csak segít minket általános értelemben és a nehezebb helyzetekben, hanem minden cselekedetben, a lelki élet kezdetétől egész végéig. Nem elég azt mondani, hogy az első indítások és alapvető dolgok Istentől vannak, hanem minden dolgok véghezitele, minden indítás és cselekedet tőle származik, amaz áldott alapelv szerint, Filippi 2.13. Isten az, aki munkálja bennetek, mind az akarást, mind a munkálást, jókedvéből. Isten nem csak vágyakat ad és szándékot, hanem ő adja az erőt a jóra, amit akarunk és szándékozunk cselekedni. És ez két különböző dolog. És meg lehet, segítséget nyerünk az egyikben, és nem a másikban. Az akarás és a cselekvés úgy értem különböznek. Pál azt mondja Róma 7.18-ban, az akarás megvan bennem, de a véghezvitelt nem találom. Akarni több, mint gondolni. És akaratunkat cselekvésben kifejezni mindkettőnél több. És mindegyik esetben Isten segítségére szorulunk. Nem vagyunk képesek egy jó gondolatot gondolni, sem egy szent célt elhatározni, még kevésbé egy jó cselekvést véghez vinni Isten nélkül. Úgyhogy minden pillanatban szükségünk van új erőre. Amíg a kegyelem munkája erős és megújított bennünk, addig egészséges, buzgó állapotban vagyunk. De meglankadunk, kihűlünk és testiekké válunk újra, és elszakadunk Istentől, mihelyt a kegyelemnek-e szent heve és melegsége megvonatik tőlünk. És ezért Isten folyton megerősít és mellettünk áll az iránta való engedelmesség egész munkájában. Most másodszor, miután kimutattam, hogy értem ezt, és hogy Isten milyen mértékben érdekelt ebben a munkában, és hogy mennyire szükségünk van, hogy megadassék, hogy kívánjuk, hogy az ő akaratát tehessük, gyertek, végezzük el ennek bizonyítását. És mivel egy súlyos tárgy lesz, részenként fogom bizonyítani. Először az első kegyelmet illetően, hogy Isten egyedül az, aki szívünket az ő akarata iránti engedelmességre formálja. Aztán kimutatom, hogy miután kegyelme által ekként átformált bennünket, a megtérés után is, Istennek kell továbbra is erősítenie és segítenie minket, hogy akaratát tegyük. Először, ami az első kegyelmet illeti, be fogom bizonyítani, hogy Isten az egyedül, az ő lelkének erejével, aki szíveinket az ő akarata iránti engedelmességre formálja. Ez nyilvánvaló lesz, ha megfontoljuk, mi az ember természet szerint. Továbbá, ha megfontoljuk a szavakat, melyek által gyógyulásunk ki van fejezve, és az eljárási módot, melyet Isten alkalmaz, hogy bennünket az engedelmesség útjára helyezzen. Illetve, ha megfontoljuk, amit az írás mond az ember teljes tehetetlensége felől, s arról, hogy szíve újjá kell teremtessék az Isten akarata iránti engedelmességre. Először tehát ez nyilvánvaló lesz azon kifejezésekből vagy súlyos állításokból, melyek által az írás feltárja az ember állapotát, mielőtt Isten munkálkodna rajta. Bűnben született lény. Zsoltár 51.5. Imé én vétekben születtem, és bűnben melengetett engem az én anyám. És nyilván a természeti dolgokat nem könnyű megváltoztatni. És amint bűnben született, úgy bűnre is sóvárok. Jób 15.16. Issza a gonoszságot, mint a vizet. Egy erőteljes hajlandóságot jelöl ezzel. Oly mohó a bűnre, mint ahogy egy szomjas ember issza a vizet. A szomjúság a legelviselhetetlenebb létszükséglet, az éhséget könnyebb elviselni. Továbbá az ember szívének ez folytonos állapota, 1 Mózes 6.5. Szívének minden alkotása szüntelen csak gonosz. Ó, hány súlyosbító és fokozó körülmény van itt megnevezve. Pénzverde van itt, mely folyton működik. Az elme folyton gonosz gondolatokat kohol, és a szív gonosz vágyakat és testi indulatokat. És az emlékezet pedig az a titkos raktár, ahol ezek mind szállás vesznek, és ott vannak felhalmozva. Ilyen az ember helyzete, bűnben született, bűnre szomjas és mohón fut utána, és gondolatai szüntelen gonoszak. De kérded, nem lehet az embert kigyógyítani, megjavítani? Ó nem, mert kőszíve van. Ezikiel 36.26. Elveszem a kőszívet testetekből. Minden egyes ember, aki megtérésre jut, előbb kőszívvel bírt. És milyen az? Érzéketlen, hajlíthatatlan. Érzéketlen, nem érzi át állapotát. Hajlíthatatlan, nem lehet megindítani, sem meglágyítani az ige, a lélek s a gondviselés által. Mennyi eszközt pazarolnak rá, mind haszontalanul. És olvasd Jeremiás 17.9-et. Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az. Kicsoda ismerhetné azt? Kitalál mindenféle kibúvót és mentséget, hogy kitérjen Isten elől, vagy még inkább, hogy megcsalja maga magát. Amikor Isten jön, hogy hasson az emberre, kisurran keze alól, mintha megváltás sem menthetné meg. Igen, de az új szövetség nem kedvezőbb színben tünteti fel az embert, mint az ó. Vagy nem vált az ember jobbá most, hogy Isten kegyelme oly nagy mértékben fel lett fedve? Azt felelem, hogy a két testamentum közt tökéletes harmónia van. Az új szövetségben így van bemutatva az ember. Haragnak fia természet szerint. Efézus 2.3. A választottak is, mint a többiek, ilyenek voltak egykor. Aztán úgy van jellemezve, mint aki a bűn szolgája. Róma 6.17. Sohasem volt még olyan zsarnok gazda, mint a bűn, és sohasem volt még olyan készséges szolga, mint az ember. A bűn sohasem szűnik meg parancsolni, s mi meg szeretjük a munkát, s ezért folyton benne vagyunk. Aztán úgy találjuk az új szövetségben az embert leírva, mint akinek értelme elhomályosult, szíve kemény, s elidegenült az isteni élettől. Efézus 4.18. Úgy látod őt, mint Isten törvényének ellenségét, sőt, mindenestől ellenségeskedés. Róma 8.7. Aki nem engedelmeskedik Istennek, és nem is teheti. Mint aki vak, és nem tudja, mit tegyen. 2 Péter 1.9. Akikben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó. És az ilyen vakság sokkal rosszabb, mint a testi vakság. Aki testi szemeire vak, nagy örömmel veszi, ha alkalmas vezetőre lel. Amint Cselekedetek 13.11-ben látjuk, amikor Elimás vaksággal lett büntetve, keringve igyekezett keresni magának vezetőket. De aki lelkileg vak, nem tűri, hogy valaki vezesse őt. És ha valaki irányítani, kalauzolni akarja őt a helyes úton, megharagszik. És amint az írás, mint vakot tárja őt elénk, ugyanúgy, mint erőtelent is. Róma 5.9. Aztán halott a bűnben és vétekben, és még rosszabb, mint egy halott. Egy halott nem állt senkinek, gonoszsága vele együtt meghalt. De a lelkileg halott emberben az Isten elleni makacs ellenállás és lázadás erősen él tovább. Csak részben érintettem a kérdést, de elemezzétek mindezeket, és aztán feltárul előttetek, milyen nyomorultul gonosz lény az ember. Az írás nem csak véletlenül kapásból beszél erről. Nem egyszer-kétszer használt hiperbolikus kifejezések ezek, hanem mindenütt, ahol csak erről a dologról szól, az embert vaknak, keménynek, halottnak, megáltalkodottnak és Istentől elidegenedettnek tünteti fel. Bizonyára az ember kevésbé járul hozzá saját megtéréséhez, ha Isten igéje ilyennek jellemzi őt mindenütt. Nem tud éhezni és szomjuhozni Krisztus után az, aki issza a hamisságot, mint a vizet. Aki mindenestől bűnös, annak természetében semmi sincs, ami őt a kegyelemhez vezetné. Ha az írás csak azt mondaná, hogy az ember hozzászokott a bűnhöz, de nem született bűnben. Ha azt mondaná, hogy az ember igen hajlamos a bűnre, de mégsem issza az álnokságot oly mohón, mint a vizet. Ha azt mondaná, hogy az ember gyakran gondol gonoszt, de nem folytonosan. Ha arról tenne bizonyságot az írás, hogy az ember némiképp makacs, de nem olyan, mint a kő, mint a tűzkő, és nem olyan kemény, mint az alsó malomkő. Ha közömbös lenne Isten is a világ iránt, Isten is a test iránt, de nem lenne Istennek esküdt ellensége. Ha a bűn fogja lenne csupán, de nem a bűn rabszolgája. Ha azt mondaná, hogy az ember gyenge csupán, de nem halott. Csak egy semleges személy, de nem lázadó. Nos, akkor még lenne valami jó az emberben, és a megtérés munkája, s az Istenhez való visszatérés nem lenne oly nagy dolog. De az írás épp az ellenkezőjét mondja. hogy az emberre a fentiek mind érvényesek, sőt még több is, és ezért ez teljesen világossá teszi, hogy a megtérése nem önmagából ered, hanem Istennek kell kimunkálnia benne jó dolgot, mert másként sohasem lesz része megújulásban. Másodszor figyeljétek meg a kifejezéseket, melyek leírják, hogyan megy végbe ez a gyógyulás. Bizonyára ahhoz, hogy egy ilyen nagy baj orvosoltassék, egy mindenható isteni erőre van szükség. Ezért nézd, miként van jellemezve a megtérés az írásban. Olykor az elme megvilágosodása által. Efézus 1.18. Világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az ő elhívásának reménysége. Az ember, a legkitűnőbb teremtmény ezen a földön, teljesen vak az Isten dolgaiban. Ha a természeti világossággal néz körül, fényes nappal is mennyire tapogatózva jár. Ha a kultúra, művészet szemüvegét teszi fel, talán egy kicsivel jobban lát a földi dolgokban. De ha tovább viszed, s az ige tükre elé állítod, ó, mennyire vak lelki értelemben. Valamit tenni kell a képességét illetően. Nem csak a tárgyat kell felfedni előtte, hanem a szemet is meg kell világosítani. Pikkelyek vannak a szemén, mint ahogy a pálén is, amikor megvakult, és ezeket el kell távolítani, mielőtt beleláthatna az Isten dolgaiba. De ez minden a szem megvilágosítása? Nem. Az írás Isten ezen munkáját a szív megnyitásának nevezi. Cselekedetek 16-14. Isten megnyitotta a Lidia szívét, hogy figyelmezzen azokra, amiket Pál mondott. Isten nem csak zörget a szíven, ezt teszi az ő igéje és a külső eszközök által, hanem megnyitja a szívet. Neki kell megnyitni a szívet, mielőtt bejöhetne, betérhetne és azt uralmába venné. Ami az eszközöket illeti, Isten kulcsot kulcs után próbál, és egyik gondviselést a másik után. Miként egy ember, ha egy ajtót szeretne kinyitni, és nem tudja, mely kulcs talál hozzá, próbálgatja egyiket a másik után. Úgy Isten is próbálja az egyik keresztet, egyik próbát, nyomorúságot a másik után, egyik prédikációt, bizonyságtételt a másik után. De amíg ujjait a nyillásba nem helyezi, nem nyillunk meg. De ezek a szavak még mindig nem eléggé kifejezők, és ezért az újjászületéssel szemlélteti. János 3.3. Ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Jegyezd meg, nem csak megváltozniuk szükséges, hanem meg kell újulniuk, és újjá kell születniük. Aztán, mivel ez egy rendkívüli munka, mely a természet folyásán kívül esik, ezért egy még magasztosabb kifejezést használ az írás. Feltámadásnak nevezi. Efézus 2.4. Feltámadtatok együtt a Krisztussal. De mivel e képben az, ami már volt valamikor, kell újra életre, ezért nem csak feltámadással szemlíteti az ige, hanem teremtéssel. Efézus 2.10. Az ő alkotásai vagyunk, teremtetvén, Krisztus Jézusban, jó cselekedetekre. Továbbá 2 Korintus 5.6. Az Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben. És mi új teremtéseknek neveztetünk. És ami még ennél is több, nem csak a teremtés fogalmával van ez kifejezve, hanem a győzelem és teljes diadal fogalmával is. Egy erős fegyveres legyőzéséhez és megkötözőséhez van hasonlítva, és a zsákmányolt javak kiszabadításához, tőle való elragadásához. Lukács 11.21-22. 1. János 4.4. Fogjul ejtvé minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék Krisztusnak. 2. Korintus 10.5. Ezeket a kifejezéseket használja az írás a kegyelem titkának, Isten bennünk munkálkodó erejének felragyogtatására. Ami hiányzik az egyikből, az kiegészül a másikban. A harmadik dolog, amit hangsúlyozok, hogy az írás határozottan tagadja, hogy valami erő is lenne az emberben arra, hogy magát Istenhez megtérítse. 1 Korintus 2.14. A természeti ember nem értheti meg Isten lelkinek dolgait, mert azok lelkiképpen ítéltetnek meg. S amint nem képes megérteni, úgy nem képes engedelmeskedni sem. Róma 8.7. A test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mint hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. 8. vers. És nem jöhetnek Krisztushoz. János 6.44. Senki sem jöhet én hozzám, hanem ha az Atya vonja azt. És semmit sem képesek tenni Krisztus nélkül. János 15.5. És képtelenek egy jó gondolatot is kigondolni. 2. Korintus 3.5. Képtelenek jó gyümölcsöt teremni. Máté 7.18. Képtelenek egy jó szót is szólni. Máté 12.34. Nem képesek hinni. János 12.39. Képtelenek azt tenni, ami jó. Jeremiás 13.23. Ti, akik megszoktátok a gonoszt, hogyan tehetnétek a jót? Kérdezzük, honnan származik ez a bennünk levő egész hiányosság? Nos, részben természetünkből, részben megszokásból. A természeti romlottság mellett van egy megrögződött szokásból származó romlottság is. Természet szerint ellenségei vagyunk Istennek, és szokás által még inkább megerősödtünk ez Isten elleni magatartásban. Az ember, mivel régóta megromlott állapotban van, Isten elleni ellenségeskedése felfokozódott és rátelepedett. Természetünk szerint beleszerettünk a világba, és elhagytuk Istent és Isten dolgait. Figyeld meg őt természeti vonásaiban. A lélek dolgait képtelen felfogni. 1 Korintus 2.14. És a természeti értelem képtelen Isten törvényének engedelmeskedni, mivel iránta való ellenségeskedés hevíti. Róma 8.7. És vannak más helyek is, melyek e szokásból támadt képtelenséget erősítik. Az emberek bűnös kívánságaik rabjaivá lettek, és bűneik annyira erőt vettek rajtuk, hogy nem tudják, miként rázzák le őket. Jeremiás 13.23. Elváltoztathatja ő bőrét a szerecseny, és a párdot az ő foltosságát? Úgy ti is cselekedhettek jót, akik megszoktátok a gonoszt. És ugyanezt látjuk János 12.39-ben. Nem hihettek. Az ember természet szerint tehetetlen, de ez a hely egy másfokú tehetetlenségről beszél, melybe megrögzött makacsága és megáltalkodottsága folytán került. Tehát látjátok immár, hogy az ember teljesen tehetetlen e munkát illetően, és egyedül az Úr kell ezt megtegye. Ellenvetés. De itt van egy ellenvetés. Ha így áll a helyzet, hogy az ember ennyire teljesen képtelen, hogy magát Istenhez térítse, akkor hogyan egyeztethető ez össze Isten irgalmával, hogy az emberiség teremtője olyan engedelmességi tartozást igényeljen tőle, amit ő képtelen leróni? Hogyan egyeztethető össze ez Isten méltányosságával, hogy örök halállal bünteti az embert annak mellőzéséért, amit képtelen megtenni? És hogyan egyezik ez a legfelsőbb törvényhozó bölcsességével, hogy ígéretekkel és fenyegetésekkel buzdítja azt, akinek nincs ereje megtenni azt, amire buzdítva van? Nos, ezt felelem. Ami az első ellenvetést illeti, hogyan egyezik ez Isten irgalmával, hogy oly engedelmességi adót kérjen tőle, amit képtelen lefizetni? Isten nem veszítette el jogát, még ha az ember elvesztette is erejét. Képtelenségük nem hatálytalanítja kötelességüket. Egy részek szolga továbbra is szolga. Minden méltányosság ellenére lenne, ha egy gazda elvesztené felsőbségi jogát a szolga hibája miatt. Egy tékozló adósnak nincs semmije, amivel fizessen. Mégis számítania kell rá, hogy pert indítnak ellene, és az adósságért meg kell lakolnia, és ebben semmi igazságtalanság nincs. Isten szerződést kötött velünk Ádámban, és erőt is adott nekünk, amit mi elvesztettünk a bűnesetben, és ezért, bár erőnk s képességünk oda van, Isten mégis követelheti az ő részét, hogy engedelmeskedjünk neki, és kedvében járjunk. Különösen, mivel az engedelmességet Isten nem csak a szövetség és megszabott törvény alapján kérte Ádámtól, hanem az ember lelkismeretében megpecsételt, változhatatlan jog és természetes méltányosság szerint. Az emberek kemény dolognak tartják, hogy szenvedniük kell Ádám bukása miatt, melynél ők nem voltak tudatos résztvevők és tényleges cinkostársak. De ne feledjétek, hogy minden egyes ember ott talál egy Ádámot a saját szívében. Az óember ott van. Mi ma is folyton vétkezünk, s folyamatosan tesszük tönkre a természet világosságának sziporkázó maradványait, s azt a kevés erkölcsi jó hajlamot, mely még megmaradt. Valóban kevés képessége és ereje van, mint embernek. De Isten ne kérje el számon az engedelmességi tartozást egy büszke tékozló adóstól, aki most is még inkább tönkreteszi magát, és tékozolja urának tőkéjét. Mi büszkék és gőgösek vagyunk, ezért hát Isten behajtja azt rajtunk. Azt gondoljuk, hogy tudunk engedelmeskedni és tenni az ő akaratát, amikor gyengék vagyunk. Bár szegények vagyunk, mégis gazdagoknak véljük magunkat. Ezért Isten inthet bennünket kötelességünkre, kérheti az ő jogát, hogy felmutassa tehetetlenségünket, skoldus voltunkat, s azért, hogy ne mondhassuk, hogy nem kérték tőlünk, amivel tartoztunk. De az ember nem csak büszke adós, hanem mi mind tékozló adósok is vagyunk. Azon lelkismereti és erkölcsi szikrácskákat, emberséges hajlamokat, melyek még a bukás romjai alatt találhatók, minden nap egyre inkább vesztegetjük és elsikkasztjuk a bűn szolgálata által. Ezért teljesen összhangban áll Istennek, mint az emberiség teremtőjének jóságával, hogy követelje az adósságot attól, aki még a meglevő kis tőkét is egyre vesztegeti. Térjünk a második kifogásra, hogy hogyan egyeztethető össze Isten igazságával, hogy örök halállal büntesse őt annak elhanyagolásáért, amit képtelen megtenni. Ezt felelem. A természeti tehetetlenség mellett van egy önkéntes hozzáállás is. Az embert nem csak úgy kell nézzük, mint aki képtelen a jóra, hanem mint aki a rosszban gyönyörködik, és teljes szívből azt szereti. Ez a képtelenség már valójában nem akarást jelent. Ez önkéntes tehetetlenség. Nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. János 5.40. Tehetetlenségünk szemtelenségünkben rejtezik. Így hát az ember minden mentség nélkül marad, mert mi kész akarva utasítjuk vissza a felkínált kegyelmet, és a bűnben való megmaradással növeljük fogságunkat, és egy megrögzött szokásmodort húzunk magunkra, és minden nap egyre makacsabbakká válunk Isten iránt. Ami az utolsó ellenvetést illeti, hogy miként egyeztethető össze Isten bölcsességével, hogy ígéretekkel és fenyegetésekkel buzdítja azt, akinek semmi ereje sincs azt tenni, amire buzdítják, ezt felelem. Ezek a buzdítások magukkal hordják saját áldásukat azok számára, akiknek Isten azt javukra szánta. Miként Isten teremtő szava magában hordta annak erejét, legyen világosság, és lett világosság. És Krisztus szava is magában hordta az ő erejét, s nem hiába hangzott, Lázár, jöjj ki, ha bár halott volt, és képtelen volt azt meghallani. Egy hatalmas erő vonult végig az igével. S éppen így egy csodálatos erő rejlik az evangélium buzdításaiban, a kegyelem munkálására azok szívében, akik számára Isten azt áldásul szánta. De, kérded, ha ez csak a választottakért történik, csak azért, hogy azt az erőt eljuttassa hozzájuk, akkor mi hasznát veszik a többiek? Nos, ha a választottak egyedül laknának és egy elkülönített közösség lennének, úgy az ellenvetés elfogadható lenne. Azonban ők el vannak rejtve a többiek között. Ezért az elvetettek is esetlegesen meghívást kapnak, mint ahogy mások híva vannak cél szerint. És ezért ők, a választottak élvezik a közös hívás és közös felajánlás hasznát. A világ a választottakért áll fenn, de mások is részesednek a világi hasznokban és áldásokban. Tehát az ige a választottakért van hirdetve, de mégis mások is részesednek egy külső elhívás hasznaiban. A nap fénylik, bár a vakok azt nem látják. Az eső esik a sziklákra és hegyekre, épp úgy, mint a termő völgyekre. Így Isten megengedheti, hogy a buzdítások a gonosz emberekre is ragyogjanak. S továbbá, ami őket illeti, az ő meggyőzésükre történik. Romlottságaik megfékezésére. Legalábbis eszközül szolgál arra, hogy civilizáltabbak legyenek, és megőrizze őket a gonoszabbakká válástól. Ezért az ilyen jellegű tanítások és buzdítások fékezik gonoszságaikat. Nos, láthatod tehát, hogy igen helyesen illik a törvényhozó bölcsességéhez, hogy az embereket felszólítsa és hívja őket ígéretekkel és fenyegetésekkel megtérésre. Mindezek után hadd tárjon fel, miként vezeti és formálja Isten a mi szívünket az ő akarata iránti engedelmességre. A módok, amelyeket Isten használ, kétfélék, erkölcsiek és reálisak. Isten erkölcsi vagy morális módon dolgozik, úgy, hogy megőrizze az ember természetét és annak tulajdonságait. Ezért édes vonzással és terelgetéssel, nem pedig erőszakkal munkálkodik. Így rábeszélő és vigasztaló szavakkal jön, Hóseás 2.14. Azért imé csalogatom őt, és elviszem őt a pusztába, és szívére beszélek. Így 1 Mózes 9.27-ben az Úr meggyőzi Jáfetet, és lakni fog Sémnek sátraiban. Édes és kedves szavakkal vonja az embereket, hogy megszeressék az evangéliumot. Nem alkalmaz természeti képességeinkre semmilyen erőszakot, hanem csak romlottságainkra. Isten nem azt teszi, hogy az akarat ne legyen többé akarat, hanem jót akaróvá teszi azt. Helyreállítja a képességeket azok helyes használatába és gyakorlásába. Felragyogtatja az ő kegyelmének szépségét és kiválóságát, s dicsőséges vagyont tár szemünk elé, s így túltesz a kísértéseken, azok vonzásán, és magához vonja a szívünket. És Isten nem csak általános természetünknek megfelelően dolgozik, amennyiben értelmes teremtmények vagyunk, hanem sajátos szívbeli alkatunknak megfelelően is. Közülünk egyesek keményebb természetűek, és nem lehet őket legyőzni gyöngébb eszközökkel és érvekkel. Ezért Isten megtöri őket félelmekkel és rettentésekkel, és így töri meg ellenállásukat, míg másokat szeretettel és gyöngébb bánásmóddal von magához. Hogy Isten tekintettel van az emberek sajátos alkatára, ez nyilvánvaló azon rendkívüli megjelenési módozatokból és bánásmódokból, melyekről az igében olvasunk. Ezek az emberek állapota szerint voltak alkalmazva. Mózesnek, aki pásztor volt és jól ismerte a cserjéket, Isten égő csipkebokorban jelent meg. A bölcseknek, akik az égi testek járását tanulmányozták, egy csillag által jelentette ki magát. És Péternek, aki halászember volt, megjelent és erejét először egy nagy halfogásban mutatta meg. És ezek ma is bizonyságai az ő kedves beavatkozásainak, hogy Isten megfelelően dolgozik, nem csak a mi általános emberi természetünkhöz alkalmazkodva, hanem sajátos állapotunk és alkatunk szerint. Aztán továbbá, hogy ezen erkölcsi befolyású munkáját megvalósítsa, a gondviselés körülményeit alkalmasan rendezi. Isten a vadszamarakat az ő idejükben keresi fel, és neki megvan a maga ideje, amelyben meglepi a bűnösök szívét. Példabeszédek 25.11. Mint az aranyalma ezüst tányéron, olyan a helyén mondott ige. Isten a megfelelő időben jön, amikor a lélek levert valamilyen hirtelen baleset miatt. Amint valaki megtérésre jutott, látva egy embert hirtelen leesni és meghalni mellette. Isten az ő gondviselésében bizonyos eseményeket hoz valakinek az életében, melyek felébresztik az ember szívét, vagy más esetben valamilyen nagy nyomorúságot. Hóseás 2.14. elviszem őt a pusztába és a szívére beszélek. Isten sok bűnöst a bozótban talál meg, mint ahogy Ábrahám találta a bárányt. A makacs ellenállások akkor megtöretnek. A fém a kohóban képlékenyé válik. Isten úgy rendez és intéz mindent, hogy egy éppen megfelelő időben ér a lélekhez, vagy a lelkismeret rettegései alatt, amikor a szív felettébb zaklatott a nagy bűnök vádjai miatt. Mindezek Isten erkölcsi munkáihoz tartoznak. Aztán van egy reális, tényleges munka, mely karöltve jár e meggyőzéssel. Egy mindenható erő hat itten. Mert a puszta meggyőzés nem képes látóvá tenni a vakot, vagy élővé a holtat, vagy megnyitni egy ember szívét, mely oly kétségbejtően és csökönyösen gonosz. Egész addig, míg Isten az ő ujjait a zár repedésébe nem helyezi, amíg ki nem nyitja az ember szívét. E tényleges munkával kapcsolatban jegyezzétek meg, hogy titkos, és mégis mindent átható és erőteljes, minden ellenállást legyőz. Úgy, hogy a hatás nem marad el, amikor Isten megtérít valakit. Isten vonzásának pontos módja előttünk ismeretlen. Augustinus egy belső, rejtett és kibeszélhetetlen erőnek nevezi, melyet Isten kibocsát az ő igéjével együtt. Csodálatos ez a mi szemeink előtt. Ő, aki tudta, miként teremtse a lelkeket, tudja azt is, miként hasson rájuk. Ez az erő annyira el van rejtve a másodlagos okok működésében, hogy nem látható. Tehát van egy hatalmas erő, mely munkálkodik bennünk, még ha nem tudjuk is szavakkal kifejezni. Nem mondhatjuk, hogy nincs ilyen erő, amiért nem ismerjük pontosan természetét. És amint ez az erő titkos, úgy, amikor ez hatni kezd, győzedelmeskedik is. Hatékonyan dolgozik, úgy, hogy a hatás semmiképp sem marad el. A kegyelem, mit Isten ad az embereknek, hogy megtérítse őket, nem egy olyan erő, mely csak akkor téríti meg, vezeti hitre őket, ha ők önmaguktól akarják. Nem, hanem ő adja a megtérést, ő adja a hitet, és úgy munkálkodik, hogy a hatás biztosan bekövetkezik. Hatékonyan és határozottan, tervre szabottan dolgozik. Úgy, hogy szembeszáll az akarat minden ellenállásával, azokat legyőzi, és munkáját véghez viszi. Ez a munka első része. Másodszor, amikor a kegyelem által ekként átformált minket, a megtérés után Isten továbbra is fenntart, mert segítenie kell bennünket akaratának cselekvésében. Nem csak a kegyelem életterébe vezet minket, hanem ténylegesen segít az engedelmesség munkájában. Izsaiás 26.12. Hisz minden dolgainkat megcselekedted nékünk, bennünk. De talán kérdezed, miért van az, hogy az Úr munkája bennünk úgy az akarást, mint a cselekvést egész végig, és nem csak elkezdi bennünk a munkát, hanem a kegyelmet továbbra is saját kezében tartja úgy, hogy a mennyből napról napra ránk árasztja a szükséges segítséget. Van néhány oka ennek. Ezzel az eljárással a kegyes lélekkel egyre inkább megszeretteti Istent. Minél több látogatást nyerünk Istentől, és minél több figyelmességet kapunk tőle minden fordulónál, Isten annál inkább megkedvelteti magát velünk. Ebben és ebben a dologban édes vigaszt és kegyelmet nyertem, mert Isten mellém állt. Ezt megjegyzem és észben tartom, és így az Úr egyre értékesebbé lesz számomra. Az Istennel nyert tapasztalatunk minden egyes feladatunkban azt eredményezi, hogy még jobban értékeljük az ő kegyelmét. Miként Dávid mondja, Zsoltár 119.93, sohasem feledkezem el a te határozataidról, mert azok által elevenítettél meg engem. Így mondjuk mi is, sohasem felejtem el ezt és ezt a prédikációt, mert ott találkoztam Istennel. Ugyanígy a nyomorúságban is, Róma 5.3, a béketűrés kipróbáltságot munkál. Ebben és ebben a nyomorúságban ilyen és ilyen segítséget, támogatást nyertünk az Úrtól. Ez igen drágává teszi Istent a lélek előtt. amint a kölcsönös kedvesség kifejezései fenntartják a barátságot két ember közt, úgy a szeretetnek ezen megújított kifejeződései és Isten gondoskodása, kedvessége irányunkban folytonos barátságot tartanak fenn közte és közöttünk. Továbbá ez Istentől való folytonos függőségre késztet bennünket, és vele való folytonos közösségre. A menny és föld közti kereskedelmet a bizalmi függőség tartja fenn. Már most, ha saját tartalékunkra építünk, úgy Isten és mi hamarosan idegenekké válunk egymás iránt. Amikor a tékozló fiú kézbe kapta a ráeső részt, hamarosan ki is ment az atyai házból. Lukács 15. Így a kegyelem trónja mellőzve lesz, mert nem látogatunk gyakran oda. Ha nem érezzük át naponként szükségünket, s nem járulunk koldusként hozzá, akkor mikor hallgatna meg az Úr? Ezért, hogy bennünket folytonos függőségre bírjon, Isten a kegyelmet saját kezében tartja, hogy mindig legyen valami, ami hozzáűzzön minket. Valami szükségünk, amiben csak ő segíthet. Mert a kegyelem királyi széke alkalmas időben való segítségért áll fenn. Zsidók 4.16. Továbbá ez az, ami alázatban tart bennünket, és pedig több megfontolásból is. Mindent, amivel rendelkezünk, ajándékként kaptunk, és ezért mire lehetnénk büszkék? Nem csak maguk a kegyelmi tulajdonságok vannak Istentől, hanem azok az indítások és serkentések is, melyek szükségesek e tulajdonságok működtetésére, hogy létrejöjjön a cselekedet. Úgyhogy minden kiválóságunkról mi is elmondhatjuk, ezt is kölcsön kértem. És ha büszkék vagyunk rájuk, csak azzal büszkélkedünk, hogy sokkal adósabbak vagyunk másoknál. Amikor lelki magaslatokon járunk, és nagy erőt és lelki segítséget tapasztalunk, ez mind Istentől van. Nevetnénk azon, ha egy cseléd büszke lenne ura lovára és öltönyére. Hát eltulajdonítsuk az Istennek járó dicsőséget? Mit van, amit nem kaptál volna? 1 Korintus 4.7. És ezért van az, hogy csak egyik napról a másikra élünk. Sőt, amit kapunk is, nem segít rajtunk, ha Isten nem jön azt megáldani a kegyelem új befolyásaival. Hamar felfuvalkodnánk, ha Isten nem így vezetne bennünket, s nem folyamatosan adná ki nekünk naponként az ő szeretetének megújult bizonyságait. És nem ismernénk előtt jól tevünknek, ha mindent egyszerre tenne meg értünk. Ezért a bennünk levő romlottságot fokozatosan gyengíti és csökkenti, kegyelmének friss befolyásaival. És ilyen módon egyre jobban átérezzük, mennyire álhatatlanok s változékonyak vagyunk. Olvassuk, hogy Isten Ezékiást elhagyta, hogy megkísértse s meglássa, mi van az ő szívében. 2 Krónika 32-31. Isten úgy adja a kegyelmet, hogy közben dagá és apá is lesz, a tényleges befolyást illetően. Ezért olykor magunkra hagy, hogy felfedje az embert saját maga előtt. Habár kegyelem van plantálva szívünkbe, és Isten lelke megújított minket, mégis, ha Isten magunkra hagy, mennyire gyöngék és ostobák vagyunk. Újjá teremtettünk, de még nem gyógyultunk ki teljesen abból a betegségből és csonkaságból, mit Ádám bukása által szereztünk, és nem tehetjük a jót úgy, amint akarjuk. Ha Isten visszavonja ébresztő, serkentő, erősítő kegyelmét, a titkos romlottság ismét feltör, és a szent dolgok iránti hajlandóságunk hamar eltűnik. Aztán ez az Úr kegyelmének dicsőségére szolgál. Nagymértékben megdicsőíti a kegyelmet az, hogy a lelki életben, annak kezdetétől végéig adósok vagyunk Istennek. Nem csak azokért az állandó és szilárd tulajdonságokért, melyek az új teremtést képezik, hanem azokért a naponkénti új befolyásokért, melyek nélkül a lélek szélcsendben hever. És ez az mindenek felett, ami a szentet arra készteti, hogy a koronát a kegyelem fejére tegye. Amikor a szolgák számot adtak talentumaik gyarapításáról, az egyik közülük azt mondta, Lukács 19.16, Uram, a te gírád 10 gírát nyert. Nem azt mondta, az én szorgalmam, hanem a te gírád. És így szól Pál is, Galácia 2:20-ban. Élek, mondja, de nyomban kiigazítja, de nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Isten gyermekei mindent Istennek tulajdonítanak, mert látják, hogy semmit sem tudnak tenni nélküle. Amikor a mennybe érkezünk, kérdés, hogy mit fogunk csodálni jobban, a kegyelmet vagy a dicsőséget? A csodálatos örökség dicsőségét, melyben részünk lesz, vagy a kegyelmet, mely annak alapját képezte? Ó, amikor látni fogjuk, hogy az erő mindahhoz, amit tettünk, s amit elszenvedtünk, Istentől volt. Amiket a te kezedből vettünk, azokat adtuk neked. Hogy fogja a lélek csodálni az ő dicsőséges kegyelmének gazdagságát? Nem csak az ő pénzével kereskedtünk, hanem az ő irányítása alatt. S amikor készletünk fogyófélben volt, ő volt az, aki feltöltötte mindig újra. Nos, ezen megfontolásokból az Úr továbbra is kezében tartja a kegyelmet, hogy semmi jót sem tudunk tenni semmi vonatkozásban, ha csak ő nem kegyeskedik támogatni, erősíteni lelkének éltető befolyásaival. Alkalmazás. Az alkalmazást itt csak két vonatkozásban fogom hozni. 1. Bármilyen jó munka végzésében legyünk is, tegyünk mindent ő benne és ő érte. Ne csak az legyen a célunk, hogy a munkát Istennek ajánljuk, hanem legyen az ő kegyelme, ami mozgatórugónk. Máskülönben, ha Isten nélkül megyünk Istenért dolgozni, úgy járunk, mint Sámson, aki azt gondolta, hogy lerázza a köteleket, mint korábban tette. De szerencsétlenül járt, mert hajfürtjeit levágták, és ereje odalett. Az emberek, akik korábbi tapasztalatokkal rendelkeznek, úgy vélik, hogy ugyanolyan érzelmekkel, ugyanolyan szellemi emelkedettséggel, ugyanolyan áldott kenettel tudnak ismét szolgálni. De ha nem veszik Istent maguk mellé, tapasztalni fogják, hogy erejük eltávozik, érzelmeik kihalnak, és egész lelkük kiszárad, elterül, és nem tudnak oly élettel és erővel hatni, mint korábban. Ezért valahányszor egy jó munkát igyekszel végezni, mondd, mint Dávid, Isten erejével megyek. Második alkalmazás. Arra tanít ez minket, hogy a dicsőséget az elvégzett munkáért helyesen Istennek adjuk. Nagyon veszélyes dolog magunknak tulajdonítani az isteni dicsőséget, vagy elfogadni azt másoktól, hanem az Úrnak kell adnunk minden dicsőséget, aki mellettünk állt az egész munkában. Ne feledd, mindent Istentől kaptunk, és mindenért Istent illeti a tisztelet és dicsőség. Ha mások a mi számlánkra akarnák írni, ne fogadjuk el. Aki elfogadja és elrejti a lopott árukat, a tolvajok közé számláltatik, akárcsak mintha magának lopta volna el azokat. Tehát, amikor mások valamit is nekünk akarnak tulajdonítani, legyen gondunk rá, hogy az Úré legyen a dicsőség minden munkáért és eljárásért. Végül szóljunk néhány szót arról, amit harmadik fejezetnek szántunk. Nem csak arra kell ügyeljünk, hogy az ő akarata meglegyen, hanem a módra is, ahogyan az történik. Nem válik dicsőségére az ő fenségének, ha valamit hanyagul végzünk. Teljes elménkkel és erőnkkel kell őt szolgálnunk. Malakiás 1:14. Amikor a rablottat hozzátok meg a sántát és betegest, hát kedvesé az a ti kezetekből, azt mondja az Úr. Nagy király vagyok én, azt mondja a seregeknek ura, és félelmetes az én nevem a pogányok között. A legmagasabb fokon s a legkiválóbb módon kell törekednünk szolgálni Istent. A szentekben ott van egy forró vágy a tökéletességre. Ahogy Pál mondta, ha valami módon eljuthatnék a halottak közül való feltámadásra, Filippi 3:11, vagyis arra a boldog és büntelen állapotra, melyet a megváltottak oda át élveznek. A munka végzésének módja sokkal jelentősebb, mint maga a munka. Az ember vétkezhet egy jó cselekedet végzésében, de nem vétkezhet a helyes eljárásban. Ezért a mód az, amire az írás főképpen összpontosít. Isten nem csak azt nézi, vajon imádkozunk-e, hanem fontos, hogy buzgóságos, hatékony ima legyen, nem álmosító ájítatoskodás. Nem csak azt várja, hogy hallgassuk igéjét, hanem vigyázzunk, hogyan hallgatjuk. Nem csak azt, hogy szolgáljuk őt, hanem hogy szolgáljuk őt örömmel. Nem csak arra figyel, vajon futunk-e, hanem hogyan futunk. Nos, mi a nagy tényező, amit a szent hely mérleg serpenyőjébe helyez Isten, amikor az emberek cselekedeteit mérlegeli? Ő a lelkeket vizsgálja. Példabeszédek 16.2. Minden útjai tiszták az embernek a maga szemei előtt, de aki a lelkeket vizsgálja, az Úr az. Azaz, ő megvizsgálja, milyen lelkülettel, milyen szívvel végzünk mindent, amit érte teszünk. És ezért ez a legfontosabb dolog, amire tekintettel kell lennünk. Hogyan szolgáljuk őt? Úgy tegyük, mint az angyalok a mennyben, nem közönségesen, hanem tökéletesen. De mire irányul-e hasonlóság? Milyen értelemben kell az angyalokhoz hasonlítsunk? Az angyalokhoz hasonlóan Istent azonnal, sietve kell szolgálnunk. Az angyalok szárnyakkal vannak ábrázolva, Ézsaiás 6.2. S Gábriel angyalról azt olvassuk, hogy sebesen repülve hozta Isten üzenetét. Ők Isten szavára hallgatnak, és Isten küldetésében járnak. Nekünk is készek és serényekkel legyünk az engedelmességben. Zsoltár 119.60. Sietek, és nem mulasztom el, hogy megtartsom a te parancsolataidat. Nem elég megtartani Isten parancsolatait, hanem sietnünk kell vele. Vagyis mielőtt a jelenlegi befolyás ereje el nem vész, s a bennünk levő buzgóság ki nem hűl. Továbbá készségesen és örömmel és zugolódás nélkül kell tegyük ezt. Az angyalok készen állnak Isten rendelkezésére. Szolgáló lelkek ők, s a legkisebb szenteket is kiszolgálják. Isten széjjel küldi őket azok szolgálatára, akik örökölni fogják az üdvösséget. Tábort járnak körültük, és vigyáznak rájuk minden útjukban. A démonok zugolódva teszik, amit Krisztus parancsol nekik. A tisztátalan lélek nem akart kijönni, anélkül, hogy széjjel ne szaggatta volna áldozatát. Márk 9. Krisztus jelenléte terhes volt számukra. Máté 8. Nos, amikor vonakodva, zugolódva tesszük dolgainkat, inkább az ördögökhöz, mint az angyalokhoz vagyunk hasonlók. Amikor az ördögök engednek az igének, kényszerítve vannak rá, Krisztus mindenható ereje által, de nem teszik ezt készséggel is szabadon, mint ahogy a jó angyalok teszik. De nekünk örömmel kell tennünk. Jövök, hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem, én Istenem. Zsoltár 49. És János 4.34. Az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem. Ez volt Krisztus kedvenc fogása. Továbbá folytonosan és fáradhatatlanul kell ezt tegyük. Így teszik az angyalok a mennyben. Az ördögök nem maradtak meg az igazságban, de az angyalok szakadatlanul teszik Isten akaratát. Nem szűnnek meg éjjel és nappal folyton dicsérni, magasztalni és szolgálni Istent, és sosem fáradnak el. Az Istennel való közösség mindig új és friss számukra. Mennyei atyuk orcája oly szeretetteljes és vonzó részükre, mint legelőször. Semmi bágyadság vagy unalom nem furakodik a mennyei lelkek keblébe. Így kell tegyük mi is, megállás nélkül, és akkor a maga idején aratunk, ha el nem lankadunk. És végül nem válogatósan. Ők hallgatnak az ő szavára, akár leszállást, akár felemelkedést parancsol. Így tegyünk mi is, még ha Isten azt parancsolná is, hogy visszafele menjünk, szívünk hajlama ellenére. Dávidról azt mondja az ige, hogy Isten szíve szerint való ember volt, mert Isten minden akaratát megcselekedte. Cselekedetek 13.22. Legyen hát példa mindez előttünk, és törekedjünk e mércéhez szabni magunkat. Amen.